Köszönöm szépen. Tehát a témám a Kossuth emlékkönyv, illetve a benne lévő ideológia és szabadságharc értelmezés. Az 1940-es évek végén Magyarországon kizárólagos hatalomra szertevő magyar dolgozók pártja ideológusai, az aki a múlt, azért a jelen Jelmondatjegyében, megkísérelték újra gondolni, újra értelmezni magyar történelmet. Erre már csak azért is szükségük volt, mert el kellett oszlatniuk azt a közkeletű vélekedést, miszerint a kommunizmus eszmeisége és gyakorlata teljes idegen a magyar történelem addigi folyamataitól. Igazolniuk kellett, hogy a régi Magyarországnak nem minden elemét vetik el, annak, amit ők képviselnek, vannak előzményei magyar történelemben. Elsősorban a saját jelenükhöz közeli 100-150 év története érdekelte őket. Ki kellett választaniuk a múltból előképeiket, pozitív hősöket, akiket felvállalhattak, illetve felhasználhattak saját politikai céljaik érdekében, vagy elvontabban fogalmazva, akik történelmi legitimációt adtak számukra. Ilyen személyiség volt Kossuth Lajos, akit a haladó hagyomány tekintés alakjaként emeltek be történeti panteonjaikba. A kommunista Kossuth kultusz már 48-ban megkezdődött ugye a centenárium alkalmából, és a következő években intenzíven folytatódott. A kultusszal összefüggésben a Kossuthról szóló komoly történeti tanulmányok száma is jelentősen nőtt ebben az időszakban. 51-ben Andis Erzsébet, a Horthy korszakban Moszkvában élő akadémikus, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a századok főszerkesztője, a korszak egyik legbefolyásosabb történésze indítványozta, hogy jelentessenek meg egy nagyobb terjedelmű emlékkönyvet Kossuth születésének 150. évfordulója alkalmából, 52-ben, amely az új rendszer eszmeisének megfelelően értelmezné Kossuth politikai pályafutását. Itt érdemes megemlíteni azt, hogy a magyar történetes történetében korábban ilyen műfajú opusz, vagyis emlékkönyv nem jelent meg Kossuthról. A terv megvalósult, a marsz és a szintézis igényével készült tanulmánykötet a korszak egyik reprezentatív történettudományos, illetve emlékezetpolitikai kiadványa lett. Jellemző, hogy az emlékkönyv középpontjában nem egyszerűen Kossuth Lajos pályafutása, hanem kifejezetten a forradalmár, igaz még nem valódi népi forradalmár Kossuth tevékenysége áll. A legtöbb dolgozat Kossuth 48-49-es szerepvállalásával foglalkozik. Így a könyv szabadságharc interpretáció is, nem csak Kossuth értelmezés. Ez megfelel annak a korabeli kommunista koncepciónak, hogy a szabadságharc a társadalmi haladás szempontjából a legfontosabb eseménysor a 20. századot megelőző magyar történelemben. Messze kiemelkedik a többi függetlenségű harc közül is, amelyek rendi jellegűek voltak, míg a 48-49-es már demokratikus elemeket is hordozott. A kétkötetes tanulmánygyűjtemény mai olvasójában igen vegyes benyomásokat kelt, miközben az 50-es évek történet ideológiájának minden ellentmondását, negatívumát felmutatja, összességében gazdag tematikájú, igényes vállalkozásnak nevezhető. Az emlékkönyvben szereplő tanulmányokat nem brosúra szerzők, hanem a 19. századi magyar történelem kiemelkedő jelentőségű kutatói írták. Az Itóth Zoltán által szerkesztett munka szerzői meglehetősen heterogén csoportot alkottak. Voltak köztük a hatalomhoz nagyon erősen kötődő történészek, akik egyszerre képviselték a pártot és a történész szakmát. Ilyen volt maga Andis Erzsébet, aki ekkor 50 éves korában állt karriere csúcsán, de ilyen volt például a fiatalabb korosztályhoz tartozó Spira György, aki a 40-es évek végétől kibontakozó gyors szakmai karrierét jelentős részben kommunista elkötelezettségének köszönhette. Igaz, hosszabb távon kiváló történész vált belőle. De szerepeltek a könyvben olyan szerzők is, akik nem voltak igazi kommunisták, csak átálltak a rendszer oldalára. Ilyen volt például Szegfű Gyula, a 3. és magyar történet szerzője, a Horthy korszak befolyásos történetírója. Révész Imre egyháztörténész, korábbi debreceni püspök, vagy a fiatal középkorú Ember Győző, aki korábban a polgári konzervatív Szegfű tanítványi köréhez kapcsolódott. Az emlékkönyvnek szerzője volt az ismerten polgári gondolkodású Szegfű tanítvány Kosári Domokos is, aki különös módon a vele alapvetően nem rokon szembező Andis Erzsébet kért fel arra, hogy írjon tanulmányt az emlékkönyvbe. Kosári 49-től a szakmai élet margójára szorult. 3 éven keresztül nem publikálhatott önálló tanulmányt, 51-ben csak bibliográfiai munkát jelentett meg. Az, hogy a Kossuth emlékkönyvben szereplő első tanulmány éppen az övé volt, a visszatérés lehetőségét jelentette számára. Az emlékkönyv előszavát Révai József népművelési miniszter írta, pontosabban a könyv újra közölte Révainak a 150. évfordulón a Kossuth emlékmű avatásra megtartott ünnepi beszédét. Ez az erősen aktuál politikai ihletésű Kossuth és a szabadsághoz ürügyén a horthy fasizmust és a 45-ös földreformot is szóba hozó, a Szovjetuniót éltető, sőt Amerika ellenes fordulatokban is gazdag szöveg, magát értetődően jóval gyengébb minőségű, mint Révai 30-as és 40-es évekbeli hasonló témájú elemző jellegű dolgozatai. Kijelenthető, hogy Révai ebben az alkalmi írásában korábbi önmagát is erőteljesen vulgarizálta. Az emlékkönyvről a társadalmi szemlébe recenziót író párttörténész Varga Zoltán azonban szervilis módon rendkívül horderejűnek tartja ezt a szöveget is. Idézem, az egész mű alaphangját Révai József elvtárs Kossuth jelentőségét történelmi fejlődésünk látókörébe helyező előszava adja meg. Révai még sikerültebb, nagyobb távlatú írásainak tanúsága szerint is csak ideológus volt, nem történetíró, végképp nem szaktörténész. Erre Marx és a Magyar Forradalom című 37-es dolgozatában többes szám első személyben ő maga is reflektált. Nem mint utólagos szemlélők, hanem mint a jelen harcának résztvevői nyúltunk hozzá magyar történelem kérdéseihez, mert csak a küzdő értheti meg a küzdőket, írja ő. Ugyanakkor képzett teoretikusnak nevezhető Révai, aki a korszak történelmi és irodalmi gondolkodására rendkívüli hatást gyakorolt. Így alig ha vitatható, hogy a Kossuth emlékkönyvnek Révai József nem csak egyszerű előszóírója volt. Éppen ő jelölte ki ezt az eszmei irányt, ami mérvadó volt a történészek számára. A részletkutatást a történészek maguk végezték el, de alapvetően Révai József volt az irány kijelölője. Korábban kidolgozott történeti ideológiának hatása a könyv legtöbb tanulmányában tetten érhető. A szerzők ezt nem is tagadják, hivatkoznak is Révaira rendszeresen. Még azok is, akik a kommunista hatalom átvétel előtt a legkevésbé sem tudtak azonosulni a dogmatikus, marxista osztályhozó szemlélettel. Így például Kosári Domokos, aki meglehetősen riasztó és rá nem jellemző címet adott tanulmányának, Kossuth Lajos harca a feudális és gyarmati elnyomás ellen. Hát se előtte, se utána ilyen tanulmányt nem írt Kosári Domokos ilyen címmel. Kossuth írás elején egyértelműen jelzi a gondolkodásába végben ment fordulatot, immár nem zárkozik el attól, hogy figyelembe vegye Révai és a marxisták történeti vizsgálódásait. Miért válaszol oly különböző kép magyar nemesség 1789 és 1848 forradalmára? Miért követi az elsőt átmeneti mozgalom után szövetség az udvarról és a szabadságharc a másodikat? E sorok írója nem csak mások munkájára, hanem sajátjára is gondol, mint ön megállapítja, hogy történetírásunk polgári korszaka mindenre nem nyújtott, nem is nyújthatott kielégítő magyarázatot. A sok miértre a marxizmus válaszát Révai József és az átmutatott irányban elinduló további kutatás fogalmazta meg. E válasz éppen a magyar társadalomnak 48-at megelőző belső fejlődésére világít rá, arra, hogy a kapitalizmus feltételei kialakultak. Írta ez Kossári Domokos. Tegyük hozzá, annyiban akár indokolt is lehet az önkritika, mert mégis ez önkritika, hogy a Kossári által korábban képviselt szellemtörténi irányzat valójában gyakran elhanyagolta a politikai és kulturális folyamatok társadalmi és gazdasági alapjának a vizsgálatát. Az más kérdés, hogy a szellemtörténeti megközelítésnek nem okvetlenül a marxizmus az alternatívája, hanem a korban például az Annál iskola ideológiai mentességre törekvő és a gazdasági társadalmi szempontokat a marxizmusnál még erőteljesebben hangsúlyozó történet elmélete is. Ugyanakkor az nem véletlen, hogy a Kossuth tanulmányában tárgyalt időszak felső korlátja a forradalom kitörése 48 márciusa volt. Így nem kellett foglalkoznia a függetlenségnyilatkozata vagy Görgey és Kossuth ellentétével. Ezeken a pontokon Kosári bizonyosan nem változtatta meg korábbi álláspontját. Ugye ő elhibázottan tartotta a függetlenség deklarálását, illetve tagadta, hogy Görgey bármilyen vonatkozásban is áruló lett volna. Kosári behódolása tehát csak részlegesnek és, mint utóbb kiderült, epizódszerűnek nevezhető, láthatóan a párttörténészek sem várták el tőle, hogy új korszakában átmenet nélkül mindenben felülbírálja saját 1949 előtti nézeteit. De a nagy átálló Szegfű Gyula még Kosári domokosnál is sikeresebben mentesült attól, hogy meggyőződésével merőbben ellentétes gondolatokat fogalmazza a tanulmányában. Témaválasztása szerencsésnek bizonyult, hiszen az öreg Kossuthról írt erősen irodalmias és lélektani ihletésű eszéportrét, és ennek a témának nem volt túl sok köze azokhoz a történeti és együtt a politikai kérdésekhez, amelyek a párt számára kulcsjelentősűek voltak. A szabadsághoz szinte valamennyi fontosabb problémák ide sorolható, és jól ismert, hogy Szegfűnek korábban milyen negatív élménye volt magyar függetlenségi mozgalmakról, és így a 48-49 szabadságharcról is. A másik, de Szegfűnél kevésbé tekintélyes kollaboráns, Révész Imre viszont éppen a függetlenségnyilatkozatról írt erősen esszéisztikus, mi több bombasztikus retorikai fordulatokban gazdag tanulmány az emlékkönyvbe. Révész rendkívül rugalmasságot, tanúbizonyságot, igen, kreatívan oldotta meg a feladatát, Révai koncepcióját a függetlenségi hagyomány megújításaként értelmezte, és így képes volt azonosulni vele. Képes volt megtalálni a nemzeti narratíva és a kommunista eszmeiség közös nevezőjét, miközben a magyar nép dicsőséges önvédelmi harcáról írt, mondandóját, a Habsburg monarchia édes bírálatát magukban foglaló Marx és Sztálin idézetekkel támasztotta alá. Ugyanakkor a forradalmár Kossuth kapcsán a szabadságharc politikai, ideológiai kérdéseivel foglalkozó tanulmányok döntő részét megbízhatóbb a pártot közvetlen módon képviselő történészek írták. Mindenek előtt Andis Erzsébet, aki nagyobb lélegzetű és készítenül komoly kutatásokon alapuló primári és szekundes szövegek százalékig vonatkozó tanulmányt közöld. Ám a tanulmány értékét időkülönbség jelleg erőteljesen elrontja. Így végül a szaktanulmány és a pamflet közötti sávban lehetne elhelyezni ezt a dolgozatot. Andis nagy ambícióval írta meg dolgozatát, egyfajta kopernikuszi fordulatot akart elérni, nem csak a Kossuth kép, hanem a forradalmi szabadságharc értelmezése kapcsán is. Magyar történetírás hagyományával szemben. Tanulmányában a fő hangsúlyt a magyar szabadságharcban résztvevő politikai csoportok közötti belső harcok bemutatására helyezte, amelyekről a Habsburg ház és a függetlenségért küzdő Magyarország ellentétére fókuszál a korábbi történetírás, igazából nem sok szót ejtett. Egyértelműen ellentmondást nem tűrően állást foglalt a kor politikai ideológiai küzdelmeiben, a legradikálisabb csoportnak, Madarásznak és társainak volt igazuk, a szabadságharc politikai irányítója, a 48 őszén radikalizálódó Kossuth alapvetően pozitív hős, de 49 tavaszán kezdett letérni az igazi forradalmi útról, ahelyett, hogy szorosabb szövetséget tett volna baloldallal, a mérsékelteknek a békepártnak tett gesztusokat. A békepárt tagjait Andics igen vulgáris egyszerűséggel árulóknak, megalkuvóknak, gyáváknak nevezi. Tehát nyelvileg is egészen más ez az Andics tanulmány, mint korábban, mint itt a szabadságharcról. Tehát a bérenc, az áruló, a megakuvó, a gyáva szó rendszeresen szerepel az írásaiban. Ezen a ponton erősen érvényesül az aktuál politika befolyása a gondolkodására. A Rákosi korszak folyamatos paranoid, ellenségkereső szemléletét vetíti vissza a múltba. Andis leleplezi a belső ellenséget, amelyet jóval veszélyesebbnek tart, mint az által szintén kemény szavak ostorozott külső ellenséget, például a Habsburgok mellett álló arisztokráciát. Hiszen az utóbbi legalább szint van arról, hogy hova is tartozik. Míg az előbbi alattomos módon a haladás táborához tartozónak vallja magát, miközben e táboron belül bomlasztó tevékenységet folytat. És Pia György, fiatalabb történész is, gyakorlatilag ugyanezt képviseli, mint Andics Erzsébet, a baloldal szövetségi Kossuth-tal című tanulmányában, amelyben éppen azt emeli ki, hogy Kossuth nem volt eléggé radikális, nem vitte végig a baloldal való szövetségét. Révai és Andis Kossuth értelmezésre hivatkozik a 48-49-es nemzetiségi kérdést tárgyaló Itó Zoltán is. Kossuth több, mint egyszerű liberális nemes, de kevesebb, mint egy népi demokrata forradalmár írja. Úgy véli, a nemzeti ideológiát képviselő Kossuth sokáig nem ismerte fel a nemzetiségi kérdés jelentőséget, de fejlődőképes volt. A szabadságharc végére már igaz későn belátta a nemzetiségekkel való összefogás nélkül, nem győzhet a magyar nép a Bécs elleni küzdelemben. Az ő Kossuth képe talán negatívabb, mint szerzőtársai, bár ez voltaképpen érthető, hiszen Kossuth szabadságharc alatti tevékenységének egy olyan aspektusát elemzi, amely korán sem nevezhető sikertörténetnek. Tehát a kiadvány szövegei közül Ember Győző, Révész Imre, Andis Erzsébet, Spira György és Hitos Zoltán, itt kismétében Kossári Domokos írásai foglalkoznak Kossuth személyes működése kapcsán a forradalom és szabadságharc politika és eszmetörténeti összefüggéseivel. A szabadságharcot marxista alapon értelmezett tanulmányok közös eszmei mozzanatai, az osztályharcos szemlélet, a függetlenségi gondolat affirmációja, az antiimperializmus, a Magyarországot gyarmatosítani kívánó bécsi politikára anakronisztikus módon visszavetítve, a Habsburg ellenesség, az arisztokrácia ellenesség és az antiklerikalizmus. Fontos szerepet kap a dolgozatokban a nem kritikátlan Kossuth apológia, itt-ottnál ez az apologetikus tendencia kevés érvényesül, amely a baloldaltól elzárkozó, konzervatívabb, köznemes, illetve békepárti törekvések éles bírálatával társul. A szerzők közül főként Andis Erzsébet érvényesít dogmatikus, moralizáló és heroizáló történet szemléletet. A Kossuth emlékkönyv közvetve vagy közvetlen módon nem csak megjelenése idején, hanem azt követően még hosszú évtizedekig befolyásolta a Kossuth politikai pályafutásáról, illetve az 48-49-es eseményekről szóló történeti narratívát. A benne megfogalmazódó alapvetések nem csak egy szűkebb szakmai körre, hanem például a korszak ismeretterjesztő közikönyvein és történelem tankönyvein keresztül a szélesebb közvéleményre is erőteljes szellemi befolyást gyakoroltak. Köszönöm szépen!